این چه بهاران بزن فکر که زیبی زند شد زفر همان این بهاران بزن یه بهیت یه بهیت دارم که از هرمی زندتون از عرد و ایرد دارم پدی فرکینت پینزویکرون از سو hogy hogyan tegyük Isten kezébe a pénzügyeinket, de nyilván nem csak arról lesz szó, hogy hogyan legyünk anyagilag áldottak, hanem hogy Istennek mi a teendő a szemünkre, és ő egy, mondja János 10:10-ben, hogy ő pedig életet akar nekünk adni, és hogy mik azok a dolgok, amik biztosan ne tudjuk, hogy áldottak legyünk, tapasztalatjuk, mert amúgy áldottak vagyunk, Krisztusban áldottak vagyunk, de általában ezt el szoktuk rontani. És a következő három üzenet az erről fog szólni. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Tehát, hogy ha megteszed azt, amit mond Isten igé, majd a következő hetekben számunkra, akkor nem lesz gond. Amit olyan gond nem lesz, olyan gond lehet, hogy lesz, ami ilyen jó gond, hogy ő is a legjobbat tette, a legjobb meggyőződésé szerint, és aztán Isten rakott rá nehézséget. De rengeteg dolog a mi lelkünkön szállod, és Istennek megvan a jó tanácsa. Úgyhogy áldott élet ez lesz. Utána most csak egy-két gondolatot mondok, hogy mitről lesz, mert utána lesz szó angyalokról és démonokról, egy üzenetsorozat a háborúságról, rengeteg téma lesz benne, tehát általánosságban véve a háborúság, a szellemi háborúságban néhány kérdésen át fog menni, aztán beszélni fogunk az emberről, kísértésekről, vádaskodásról, tehát ahogy Isten ellensége, az ördög, az ő démoni seregeivel, hogyan támad bennünket a gondolatainkban, a szívünkben, akár a kapcsolatainkban, tehát ezek lesznek, és hogy hogyan éljünk egy olyan életet, hogy nem kell ettől félnünk, attól félünk, hogy ez egy valóság, és ki vagyunk téve ennek, de nem kell tőle félni, mert Krisztusban szabadságunk van. És ebben fog megerősíteni meg ez a szövetsorozat. Aztán utána beszélünk túlterheltségről, ahol lesz szó depresszióról, lesz szó stresszről, aggodalmaskodásról, a gazdaságról, hogy hogyan ne terhelje túl a gondolatainkat és a szívünket ezek a körülmények, vagy a maximalizmus. Mert Krisztusban tényleg nem kell, hogy aggódjunk semmi felé. Mégis túlterheltek vagyunk a mai ember. Ja, aztán lesz sokféle, tehát lesz kapcsolatokról utána, tehát a húsvéti istentiszteletes utána lévő sorozat, az kapcsolatokról fog szólni, ez lesz, hogy Ádám és Éva, főként a férfiaknak fog szólni, úgyhogy nagyon hasznos lesz, de mindenki kapni fog belőle. De gatyában látszok a fiúkat, magunkat, ez jó lesz, egészséges lesz mindennünknek. Ja, úgyhogy Isten rak a szívemre sok mindent, sok gondolatot, hogy mi az, amire szükségünk a gyülekezetként, és mi az, amin keresztül megyünk. És a mai alkalom, amiről szeretnék beszélni, az az ennyi, hogy én szeretem a gyülekezetemet. Én szeretem a gyülekezetemet. Nagyon szeretem a gyülekezetemet. És gondolkodtam azon, hogy csináltatok egy ilyen pólót, de nem volt igazán, és mindenki kapott volna egy pólót, hogy szeretem a gyülekezetemet. Úgyhogy erről fogunk beszélni. Egyébként furcsa ezt mondani a mai világban, nem? Valaki ezt mondaná, hogy szeretem a gyülekezetet. Jó, hogy így gondolják sokan a környezetünkben, hogy lehet szeretni. De azért gondolják emberek azt, hogy furcsa ezt mondani, hogy szeretem a gyülekezetemet, mert fogalmuk sincs, hogy milyen az. Ez az egyik oka egyébként, ami az embereknek furcsa ez a mondat, hogy hallják tőle, hogy szeretem. A másik, amiért furcsa ezt hallani, mert már voltak egyben, és azt mondják, hogy hogy lehet ezt szeretni. Jó, nem a miénkben voltak természetesen. De De lehet, hogy tényleg olyan, hogy mogorva volt, nem volt közösség, nem volt szeretet ott abban a közösségben, vagy kukkot sem értett, furcsa zene volt, vagy nem tudom milyen volt, vagy érdekes volt. Tehát nem olyan, amire azt mondanád, hogy nem szeretni. Oké, tehát furcsa azért azt mondani, hogy szeretem a gyülekezetemet, de amúgy a mai embernek viszont egy csomó minden másra nem furcsa, hogy azt mondja, hogy szeretem. De az, hogy gyülekezetre azt mondani, hogy szeretem, az nem furcsa. Vagyis az furcsa. És akkor hoztam ilyen képet, hogy mi az, amire például előszeretettel mondják, hogy én szeretem. Például az első, venni fogunk egy normális projektort most már. Ez a szép répatorta nem látszik. Főleg a virág csinálja, tehát annak nincs párja. Nincs párja. Végig csináltam, drágám. De erre például a kapásban azt mondom, hogy szeretem a répatortát. Szeretem a répatortát. Aztán itt van a másik, a következő, mi is a következő? Na, hát igen, itt vannak a csapataim. Szegedben. Ugye erre sem furcsa azt mondani, hogy szeretem a Szegedbetont. Vizuálta csapatot. Vagy szeretem a Pik Szeged kézilabda csapatot. Őrjöngenek. Tehát hülyének nézik az embereket, amikor mondjuk egy Isten tiszteletben valaki véletlenül felemeli a kezét, mert énekel Jézusnak, de másfél órán keresztül integet, meg csápol ki a meccsen, és az nem furcsa. Meg őrjön, meg bereked, meg belegszik. Na, tehát erre sem furcsa azt mondani. Aztán következőre sem furcsa azt mondani. Ez sem látszik rendesen. Kiskutya emberruhában. Erre is rengetegen azt mondják, hogy szeretem a kutyámat. Olyan aranyos. És akkor fölöltöztetik, kis tuki, meg minden. Ja, úgyhogy szeretem. Szeretem. Csak mindenre mondjuk, hogy szeretem, de gyülekezetem furcsán manapság. De mi szeretjük, jó? És ezért gondolkodtam, hogy én már akkor szeretem, mikor még fogalmam sem volt, hogy ki lesz akár a csapatban. Mikor ezen a gyülekezetben gondolkodtam. Tehát nem tudom, hogy ti itt lesztek, vagy volt a csapat, akikkel meg készültünk, mint nem egy éve erre. Tehát nem tudom, ki lesz benne, de már szerettem ezt a gyülekezetet. És aztán gondolkodom, hogy miért van ez? Hát azért van ez, szerintem, mert a gyülekezetet Jézus szülte 2000 évvel ezelőtt. És ő adta az ő életét, a gyülekezetét. És ezért annyira szerethető. És fogta azt a 120 embert, akik abban a felső szobában összegyűltek, hogy elolvasom az apostol cselekedetek első fejezetét, ott 120 embernek összegyűlt egy házat a felső szobára, ő nagy felső szobára tette, és kiküldte őket. Én megnyitek is tőle tanuljunk, fölvégsük határáig, és aztán megszületett a gyülekezet. És ezek a lényeg, ennek a gyümölcsei vagyunk mi 2000 évvel később, mert ez a mozgalom ez nem szűnt meg, hanem csak egyre jobban beindult. Sőt, az első században, amikor ezek az első keresztények elindultak, ezeket halomra gyilkolázták, és ez csak olaj volt a tűzre, és csak még jobban terjedt, és ezért lehetünk itt kezdődött Jézussal, aztán ott voltak az első tanítványok, és aztán 2000 év után itt vagyunk mi, ugyanezzel a küldetéssel, úgyhogy szeretem a gyülekezetet. Szeretem. És jó látni, hogy növekszik folyamatosan. Most tovább vívve ezt a gondolatot, hogy Jézus nem azért küldte fel a gyülekezetet, hogy károsztassa a világot. Ez fontos. És ez egy fontos gondolat lesz a mai nap, hogy Jézus nem azért küldte el a gyülekezetet, küldte ki a gyülekezetet, hogy károsztassuk a világot. Hogy elmondjuk, hogy mennyi mindent rosszul csinálnak, és szégyeljék magukat, és hogy lehet ilyet csinálni, hogy lehet ilyet gondolni, hogy lehet obszcénnek lenni, hogy lehet házasságtörésben gondolkodni, hogy lehet, hogy paráználkodik ez a világ, hát szégyen és gyalázat. De hogy lehet? Hát Krisztus nélkül élnek, és abban az benne van. Mivel nem kell csodálkozzunk, mondjuk, hogy kiakadjunk, ez a Krisztus nélkül élet, ahol pusztulás van. De minket nem azért küldött Jézus ebben a világban ki, hogy mi ezt jó a képükbe nyomjuk, hogy rosszul csináljuk a dolgokat, hanem azért, hogy bemutassuk Istennek szeretetét, bemutassuk azt, hogy Isten tudja, hogy ők hogy éreznek, hogy ők hol vannak, és hogy igazából elegünk van az életben, és ezért küldött minket Isten közéjük az emberek között. Nem azért, hogy megmondjuk a magunkért, megmondjuk a tuti frankot, hanem azért, hogy megváltoztassuk ezt a világot az ő szeretetében. Úgyhogy, ja, és azt is elfelejtettem mondani, még csak így visszatérőben, hogy lesz majd egy menj és mond szeminárium februárban itt, ami igazából az evangelizációról lesz szó, hogy hogyan tegyük ezt a kapcsolatainkban, miért fontos, már közeledni fogunk a húsvéthoz, a következő nagy ünnepünk, ahol szintén ezt az időszakot megragadhatjuk arra, hogy meghívjunk embereket. Persze ne csak ezek az ünnepek, hogy így van folyamatosan tudni, de akár ez az anyagiakról szóló üzencsorzat is olyan, amire meg lehet hívni. Sok mindenféle embert megkérdezik emberek anyagilag, meg a reklámnak elhiszik, hogy lett föl 250%-os THM-mel melyik hitel közvetítőtől a pénzt, tehát meghallgatják a jó tanácsot, aztán valami nagy bajban vannak. Úgyhogy itt nem fognak rossz tanácsot kapni. Biztos. Na, szóval. Vissza. Isten arra akar használni bennünket, hogy változtassuk meg a körülöttünk lévő világot. És ezt teszi nem úgy, hogy egyénileg, hanem mint egy közösség. És láttuk ezt az elmúlt két hétben, hogy Isten hozott közünk embereket. A teremt erre volt, tehát a műanyag székeket is ki kellett rakni, 15-én is, meg 22-én is. Tehát Isten küld ide az embereket, hogy hallják az ő örömüket, hogy hallják az evangéliumot, és átadják az életüket. Úgyhogy nekünk ezeket a hullámokat meg kell lovagolni. Mert önben ellaposítanak a hullámok. Mi meg fogjuk ezeket lovagolni mindig is, de hogy ez a dolgunk. Ez a dolgunk igazából, és lehet valaki ezt mondja, nem Valás. Szép és jó dolog, hogy te szeretnél a gyülekezetet, de hát én nekem nincs szükségem gyülekezetre ahhoz, hogy keresztény legyek. Azt mondom erre, hogy mégis igazad van, hogy ahhoz, hogy keresztény legyen, nincs szükségem gyülekezetre, de ez ugyanolyan, mint az, hogy nem kell az, hogy hazamegyek a családomhoz és a feleségemhez ahhoz, hogy házas maradjak. Tehát éltek külön lakásba, mindig megnézem a Facebookon, hogyha aktívunk, hogy mekkorák a gyerekek, és hogy éppen milyen hangulatban van az asszony. Csak az a baj, hogyha ez így történik, akkor a házasságom és a családi életem tönkre megy. Úgyhogy igenis szükségünk van arra, hogy legyünk gyülekezetben, és legyen egy saját gyülekezetünk, egy helyi gyülekezetünk. Tehát ennélkül nem megy a kereszteliség. És szellemileg én azt mondom, hogy képtelenség vagy lehetetlenség, hogy valaki azt mondja, hogy ő Jézus követője, de nem fontos számára a gyülekezet. Ez képtelenség. Nem nincs. Ha valaki Jézus követője, akkor számára fontos a gyülekezet. Egy gyülekezet, egy helyi gyülekezet, egy szellemi család, amit ő választott, amit Isten adott neki, megmutatott neki. Jó, úgyhogy nézzük. Máté 9-hez lapozzunk oda. És megint csak az evangéliumot fogunk részt olvasni, 9. verstől majd mindjárt. Azt szeretném megnézni, tehát itt ebben a részben, tehát Máté ő volt a vámszedő, ő írta ezt a Jézus egyik tanítványát, és ő írta ezt az evangéliumot, ezt a beszámolót Jézus életéről, és igazából ez a része, amit most elolvasunk, ez arról szól, ahol mégis Máté elmondja magáról, hogy hogyan találkozott Jézussal. És mi történt, amikor találkozott Jézussal. És én azt mondom, hogy ez a mi történetünk. Ez nem csak Máténak a története, hanem a te történetem is, és az mi történetem is. És három alapvető oka van annak, hogy én azt mondom, hogy szeretem a gyülekezetet. És ezt a három pontot fogok megnézni, ott van a jegyzetekben, még nincsen kitöltve, még kitöltjük a végére. Három alapvető ok, és azért szeretem a gyülekezetet, mert gyülekezeten keresztül Jézus ez az első, a reménységet ad nekünk. Én azért szeretem a gyülekezetet, mert a gyülekezeten keresztül Jézus reménységet ad nekünk. Reménységet ad nekünk. És ez iszonyat jó. Iszonyat jó. Tehát én hiszem azt, hogy a gyülekezeten keresztül Jézus reménységet ad nekem, neked, és minden embernek ezen földön. Minden embernek. Mindannyian voltunk már reménytelen helyzetben, gondolom én. Ha ember vagy, és lélegzel, és van kultusod. Szerintem voltatok. Keresem egy képet, egy reménytelen helyzetről képet az interneten, és találtam egyet. Ugrasz még egyet a Zsófia a PowerPoint-ra. Ez egy reménytelen helyzet. Szegény csacsi. Tehát ő innen már nem megy sehová. Majd megrasszák a szekeret. Na, hát nem tudom, hogy éreztek, hogy már ilyen érted. Meg vagy pakolva, meg vagy rámolva, de nem tudsz menni sehová. Nem tudsz sehová menni. Reménytelen a helyzet. Hát, amit tudok rólad, magamról, és bárkiről, az az, hogy vagy voltál ilyen helyzetben, vagy éppen benne vagy egy ilyen helyzetben, vagy éppen tartasz egy ilyen helyzetben. Ha éppen kijöttél belőle, akkor ne reménykedj, lesz még ilyen helyzet, de igazából bátorítanak a rendeleteket. Az is fontos, hogy ne az ettől való félelemben éljük az életet. Tehát az is egy gyötrelmes élet, hogy most éppen jó, de azon stresszelünk, hogy hú, nehogy én elszúrjam, vagy a szomszéd elszúrjam, vagy a főnököm elszúrjam, vagy valaki elszúrjam körülöttem, és akkor rettegni attól, hogy ez majd rosszabb lesz. És az ember van egy ilyen várakozása, hogy úristen, tehát annyira jó most, de ez rossz lesz. És akkor még a jót sem tudja élvezni. Úgyhogy, de mindezektől Jézusban szabadság. Okay, és Jézus reménységet ad a reménytelen helyzetben. És a gyülekezeten keresztül Jézus nekünk reménységet tud adni. Lehet a reménytelenség az, hogy függő vagy. És függsz alkoholtól, függsz cigarettától, függsz gyógyszertől, függsz drogoktól, függsz más emberektől, kapcsolatfüggés. Sokféle van. És lehet, hogy reménytelen helyzetben vagy önnek, és szeretnél ettől megszabadulni. Aztán lehet, hogy van valami kapcsolati nehézség szülőkkel, vagy gyerekekkel, vagy testvérrel. Nem tudom. De lehet. Lehet. És ott vagy, és reménytelen a helyzet, így érzed magad, hogy nem tudsz sehová sem mozdulni, ott van a teher a kocsin, azt el kéne vinni valahová, hogy valamit kéne vele kezdeni, nem tudok mit kezdeni vele, akkor lehet ezek anyagi problémák, lehetnek ezek egészségügyi problémák, a szellemi dolgok. Tehát egyszerűen csak ott van rajtad a reménytelenség érzése, hogy mennem kéne valamelyre, de nem tudok, mert kalipának a lábam van a levegőben. Mert sok van rajtam. Úgyhogy ott vagy depresszióban, aggodalmaskodásban is nem látsz kiutat. Tehát reménytelen helyzet. De itt a jó hír. Jó? Itt a jó hír. A jó hír az az, hogy Jézus pontosan tudja, hogy hogyan segítsen a reménytelen emberek. Pontosan tudja. De nem kell neki tanácsot kérni senkitől. 2000 éves, sőt, a 2000 emberiség létezik azóta. Neki megvan a szakmai múltja. A szakmai önéletrajza, hogy hogyan segítsen a reménytelen embereknek. Megvan. És ez a jó hír. Hogy vagyunk reménytelenségben, vagy tartunk bele, vagy éppen kijöttünk, de ő ott van, és hihetetlen gyakorlata van abban, hogy hogyan segítsen reménytelen helyzetbe jutott embereknek. Úgyhogy itt vagyunk Mátéban, a 9. vers, olvassuk, de úgyis tudjátok, hogy 3-4 szó után megállunk, de nem baj. Azt mondja, 9. vers, amikor Jézus továbbment onnan, meglátott, és ez fontos, ez talán is 20. állandó Bibliában, meglátott. Képzeld, Jézus meglátott valakit. A nagy tömegben meglát valakit. Meglátott egy Máté nevű férfit. Tehát nem csak valakit, hanem ennek a valakinek a neve. Tehát Jézus lát minden embert név szerint. Ismer minden egyes embert név szerint. Az életének minden részletében. Oké, mert szeretünk beszélni számokról, mert szeretünk beszélni arról, hogy sok-sok embert el akarunk érni Isten örömüzenetével, azt szeretnénk, hogy Isten családja növekedjen itt Szegeden is. Nem csak mi általunk, a baptisták által, az Édekkel gyülekezet által, a Golgota által, tehát sok gyülekezet által, de hogy Jézus meglátja az embert. Név szerint. És azért mondjuk, hogy minden számnak van neve. Nem is tudom, hogy melyik reklám megy most a tényleg reklám, hogy megvan. Minden számnak megvan a magad a saját történetet, amit most elégszolgálom. Ez így van. Beszélünk számokról, hogy hány embert akarunk elérni, hogy de ez nem csak nagy zolás, hanem itt minden számnak van neve. Minden névnek van egy története. És minden történet fontos és számít Istennek. És amikor számokról beszélünk, hogy 1000 ember, 2000 ember, 150 ember beszélünk, akkor minden névnek van története. Ugye neked is minden saját története. És minden egyes történet számít Istennek. És ilyen volt Máté is. Jézusnak számított Máté, hogy minden keresztül. És ő ott ült a vámnál. És nem tudom, hogy amikor azt olvasod, hogy vámszedő volt, akkor milyen érzések jönnek fel. Valószínűleg nem azok az érzések, amik az akkori emberekből jött fel. Ha bár ha arra gondolsz, hogy apek, akkor lehet, hogy görcsbe rángul a gyomrod, főleg ha vállalkozó vagy, vagy valami, tehát nem alkalmazó. Mert mégis ez úgy elvileg rendben van, mert a főnökség intézi az adóügyeimet, tehát nincs gond bele. De tudom azt, hogy nálunk is, hogy eladtuk a belső lakásunkat, és akkor megvettük azt, amiről nálunk hat éve albérletben, és akkor egy 2-3 hétre rá jött az apáktól a levél, hogy jön megszemlézni. Hát, igen, nem vettem elő a szakácskönyvet, hogy most mit fogok nekik sütni, süteményt, meg ilyen menővel várom őket, meg pezsgőbondi, de jól jön hozzánk az apek! Megvendégeljük őket. Hanem egyből, miért jöttek? Tudja, hogy ránk vernek valami gondolatést. Mit tudod? Tehát bejött egyből ez a rossz érzés. Nem tudom, hogy még mi lesz az eredménye, mert nem jött még meg a megkésítés, hogy mi volt. Hát kijöttek, meg filmképezgettek, mit tudom én. Ja, úgyhogy de lényeg az, hogy az akkori embernek a vámszedők, azok 10 vagy 20 vagy 30 évesek volt az a negatív érzés velük kapcsolatosan, mint ma mondjuk az embernek az apekkel. És mondhatjuk azt, hogy egy vámszedő, ez egy reménytelen figura volt. egy elveszett ember volt, egy reménytelen ember volt. Tehát olyan ember volt, aki nem tudom, hogy voltam már olyan ember közelben, ahol egy zundort fogott el, hogy meneküljek már ennek közelében, nem bírom ezt a szemben. És ilyesmi érzés volt a vámszedőkkel kapcsolatosan. Tehát nem akartak a vámszedőkkel együtt lenni sehogy. De elmondom, mi a történelmi átterennek, hogy miért van ez. Ott volt a Római Birodalom, ők uralták igazából, az ő fennhatóságuk alá tartozott Izrael, és a zsidó nép is. Persze volt római uralkodó, meg volt zsidó király, és a zsidó király is számolással tartozott a római uralkodóknak. És kellett vámot szedni a zsidó néptől, és kineveztek vámszedőket. Hogy most Máté miért lett vámszedő? Hogy őt rákényszerítették erre, vagy ő ennyire pénzéles volt, vagy valami, nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi az ő története a háttérben, hogy miért lett vámszedő. Egy a lényeg, hogy amit jelentett ez, az, hogy tehát olyan kategóriába került, tehát így gondolkodtak a vámszedők akkor magukról, hogy én hátat fordítottam Istennek. Mert a Római Birodalomnak, aki elnyomja Isten népét, fizetek és sápolom be az embereimet, a saját népemet, plusz még a zsidó adót is beszedem, tehát kétszer megadóztatom őket, meg még a nyerességemet is rárakom, mert ha már pénzt adjunk ki belőle, akkor mindig többet szedjünk ki belőle, hogy én is jól járjak, ha már senki nem akar velem együtt lenni, csak a többi vámszedő haverom. És tehát így gondolkodtak magukról, hogy én hátat fordítottam Istennek, hátat fordítottam Izraelnek, hátat fordítottam a zsidóságnak, tehát egy utált személy vagyok én ezen a földön. Tehát pokolba fog menni, ezt tudjuk. Pokolba menni, ezt tudjuk. És ezért mondom azt, hogy igazából a legreménytelenebb eset egy vámszedő. Legreménytelenebb eset. És rá fogsz jönni, hogy igazat mondok. Mert ha olvasod a Bibliádat, olvasod az Új Szövetséget, az evangéliumokat, akkor amikor rossz emberekről van szó az evangéliumokban, mit mond? Két kategóriája volt a rossz embereknek, a farizeusok szemében, vagy a zsidók szemében, a bűnösök és vámszedők. Ezt a két kifejezést használják. Tehát nem is az, hogy bűnösök is abban beletartozik a vámszedők, hanem a bűnösök az egy gázos kategória, meg a vámszedők maga, a vámszedők egy gázos kategória. Oké, tehát Máté egy reménytelen eset volt. A legreménytelenebb, inkább azt mondom. És mi történt? Jézus meglátta őt. Annyira. Tehát meglátott egy reménytelen, segítségre szoruló embert. És ezt teszi Jézus. Jézus meglátja ezeket az embereket. Meglátja a reménytelen embereket. Akiket mindenki leír, még önmaguk is leírják. És meglátja őket. Mindig. Azt mondja erre, oké. De akkor még miért fáj még mindig? Szóval előleg találkoztam a Jézussal. Nem annyira egyszerű erre a válasz, mint ami nem egyszerű válasz, most mondok erre. De ez csak egy aspektus a dolgokat. Sokszor Isten azért engedi meg, hogy fájjanak dolgok. Hogy tényleg megértsük azt, hogy segítségre van szükségünk. Tehát azért engedi, hogy fájjanak a dolgok, és szúrjanak a dolgok, és legyenek következményei a hülyeségemnek, hogy megértsem azt, hogy én egyedül reménytelen vagyok. Jézussal van a reménységem, ha az ő kezébe tettem az életet. Úgyhogy, ha fájsz, éppen fáj valami, akkor itt a lehetőség arra, hogy Jézus megjelenik az életedben. Vagy megjelenjen egy új területen, ami még nincs az ő kezében. Mert aztán különböző területeink vannak az életünkben, ami még nincs az ő kezében, és ott még vannak fájdalmak, ott még vannak következmények, ott még hozom a hülye döntéseimet. Vannak, ahol már bízom Istenben, vannak, ahol még nem. És ez, amiről szoktunk beszélni, a következő lépés, a következő lépés, a következő lépés. mindig ezt kell tudni, és mi a következő lépés, és ha tudom, meg kell tenni. Meg kell tenni. Mert ez a Jézus követés. Oké, tehát hogyha fáj, akkor ez azért van, mert így adja tudtunk rá Jézus, hogy segítségre van szükségünk. Így tudjuk megérteni, hogy segítségre van szükségünk. De és Jézus látja a fájdalmat, és igazából megérti a fájdalmat. Tehát ha a kereszt nem járt fájdalommal, akkor mi? Elmondhatnám minden üzenetben, hogy milyen fájdalmakkal járt a kereszt halál. De már egy pár üzenetben elmondtam, és eléggé undorral néztetek rám, hogy hogy lehet ilyeneket elmondani. Hogy kilóg a bele a megostorzott ember, az izombrostjai. Tehát, hogy hogy szenvedett a kereszt ember. Speciálisan tették a fejben, minél fájdalmas, minél nehezebb a megjelenkezni. Na mindegy, nem mindegy, de a lényeg az, hogy tudja, hogy mi az, hogy fájdalom. És tudja, mi az, hogy elfordulnak tőle a barátok. Mert senki nem volt ott a keresztény. Senki nem volt. Mindig az anyja volt ott, meg János. Az összes többi elfordult. Sőt, az apja is elfordult tőle. Miattam. És ugye tudja azt, hogy mi az, hogy most fájdalom. Lelkileg is, vagy fizikailag is, és személyen is. Ja, úgyhogy megért, és tudja, hogy mi néz keresztül. Tudja. És figyelj, nem csak, hogy megért abban, amiben, vagy hanem, hogy tud neki jutat is. És ez a megjelenik. Hogy nagyon jól tudja ki jutat is. Ugye 9. vers, azt mondja, olvasok tovább, tehát a vámnál ült, meglátott egy Márta nevű férfit, aki a vámnál ült, és ezt mondta neki Jézus. Mit mondott neki? Kövess engem. Kövess engem. Kövess engem. Ő pedig felállt, és követte Jézust. Nem állj Jézus. Ez röhely, mit csinálsz Jézus. Nem állt. Ez az ember, ez a kipaszított, az érintetetlen, a leggázosabb ember a Földön. Jézus, nehogy már, hát... Itt vagyok én, Péter, János, András, jó srácok, az apánkkal dolgoztunk, halászok voltunk. Ezt ide hívott közénk, ezt a szerencsétlen. Ne csináljunk. De Jézus megteszi, mert bárkinek azt mondja, hogy kövess engem. Tehát oda megy hozzád, és azt mondja, hogy kövess engem. Azt akarom, hogy kövess engem. És tényleg kiakasztotta a környezetet. Mit jelentett? Ez oltárban a kényelmetlenséget jelentett. Iszonyatos kényelmetlenség. Amikor Jézus oda ment ilyen emberekhez, és oda ment Mátéhoz. Ez kényelmetlen volt a többieknek. Tehát Jézus, nem tudom, hogy lecsekkoltad el a Facebook profilját, Mátének, de hát undorító képek vannak rajta. Minden bejegyzés pénzről szól. Ott van, megnézed, kiket taszított már hontalanságban, meg pénztelenségben. Nézd meg! Undorító az ember. Mi lesz? Mi lesz, ha ezzel az emberrel mi megjelenünk Jézus? Szedd már össze magad, gondold már végig. Nem fogunk annyi lájkot kapni. Égés lesz ilyen emberekkel együtt lenni. Nehogy már ilyeneket hívjál, hogy kövessen téged. Követőket fogsz veszíteni azzal, hogy ilyen embereket szedsz össze. Ez nagyon gáz, Jézus, ne csináld ezt. Inkább mondd azt, hogy ne szedjen többet vámot, meg ha rendbe rakja a dolgait, és minden rendben lesz, akkor majd utána kövessen. Akkor rendben van. Akkor azt is föl tudjuk tenni a Facebook profiljára, hogy mindent letisztázunk, rendbe tett, teljesen tiszta, és akkor nincs gond, akkor befér a csapatba. De nem ez történt. Jézus nem így hívta el az embereket. Jézus nem ilyen volt. Nem azt mondta, hogy kövess engem. Kövess engem. Kövess engem. Tehát elmondom azt, hogy Jézus tudott valamit. Jézus tudott van, de amit a gyülekezet egyébként már lehet, hogy elég régen is felállított. nem mi, hanem úgy elmondott a kereszténység.
Pedig az, hogy
nem kell embereknek abba hagyni dolgokat ahhoz, hogy kövessék Jézust. De most, hogy kövesse valaki Jézust, nem kell, hogy abba hagyni. Hanem Jézus tudta, hogy egyszerűen csak segítenünk kell nekik. Egy olyan környezetet biztosítani, ahol Jézus ott van. És amikor emberek Jézussal együtt vannak, az életük idővel meg fog változni. Az a lényeg, hogy Jézussal van. És ezt tudta Jézus. Ezért a Máté, gyere velem. Gyere velem is, hogy jössz velem, én innen ide megyek, és ebben a lépésben te jössz velem, és aztán onnan oda megyek, és abban a lépésben is jössz velem, és aztán onnan oda megyek, és abban a lépésben is jössz velem, és ahogy itt vagy mellettem, szellemileg képtelenség, hogy velem együtt jársz, és ne változz. De nem fogom sose azt mondani neked, hogy előbb változz meg, és aztán kövessem. És ez volt Jézus titka. És Jézus az, aki megváltoztatja az embereket, azzá, akivé válni kell. Nem én, nem te, nem mi, hanem mi egy közösségként gyülekezünk. És ezért szeretem a gyülekezetet. Hogy tudunk egy olyan környezetet biztosítani az embereknek, ahol találkoznak Jézusnak. És ott vagyunk már? Minden. Valamennyire igen. Valamennyire igen, és haladunk ebben. Nagyon hozzámos, hogy Isten tisztelet. Nem tudom, vízhajtó van a levegőben, vagy... Nem tojtó, hogy egy cégedrek mindenki Na, úgyhogy lehetett volna ez a szolgálata Jézusnak, ez a hagyd abba szolgálat. Két-három évig. Hagyd abba. Máté, hagyd abba. János, hagyd abba. Péter, hagyd abba ezt. Te hagyd abba. Te meg azt hagyd abba. Ő meg azt hagyja abba. Ezt hagyd abba. Erről szokjál le. Arról szokjál le. Amarról szokjál le. És mondogatottam volna Jézusra ezt. És ő nagyon jól tudta, hogy ki mivel küzdött. De nem azt mondta. Mit azt mondta? Kövess engem. Kövess engem. Kövess engem. Nem azt mondta, szokjál le. Tudom, hogy mit csináltál tegnap este. Tudom, hogy csináltál tegnap előtt este. Tudom, hogy így csináltál. Tudom, hogy úgy csináltál. Tudom. De Máté olyan közel került Jézushoz, amennyire közel csak lehetett. Maga Jézus hívta, hogy kövess engem. Ő válaszolt erre, fölállt és ment vele. És aztán megtörtént a változás. De a kulcs az volt, hogy követkedett. Követkedett. És ezt hívjuk, ezt fordítottam én le, a következő lépésnek. A Jézus követéshez. Mi a következő lépés? Mindig a következő lépés. És ünnepeljük, és örülünk a következő lépésnek. Ha ez a mai nap győzelméről szól a következő lépésem, hogy ebben és ebben győztem, akkor megtettem Jézussal a következő lépésemet maga. És olyan közel voltam Jézushoz, amennyire csak közel lehet lenni. Hogy holnap mi lesz, az nem tudom. De ma sikerült. Sikert. És ez a Jézus követésének a kulcsa, hogy mindig a következő lépés. Mindig a következő lépés. És gondold el, amikor egy kisgyerek elkezd járni. Tanulni járni. Nem is jár. Nem csak föláll, és akkor a feje előre viszi, és mielőtt még elesik, még lép hármat. Aki tehát nem is jár, hanem csak hasra esik, csak próbálja szedni a lábát vagy maga alá, és lép hármat. És a szülők fotózzák, hívják a nagypapát, nagymamát, Facebookra fölrakják a videót, hogy jár a gyerek, tapsolnak. És közben még csak járni se tudod, hanem csak jó eltapnyolt. És mit csinálnak ezzel a gyerekkel? Nem vagy bicikál. Honnan lányul, leporolja, menj tovább. És Jézus egy gyülekezeten keresztül így ad reménységet mindenkinek, és a körülöttünk lévő embereknek. Erre képes Jézus egy gyülekezeten keresztül, hogy ezt tegyük egymással és az emberekkel. Lehet, hogy erős ez, amit most mondom, de a keresztények azok, akik az Hát a keresztények azok, akik a leginkább hajlamosak, amit hagyományoljuk a sebesültéket. Megsebesült, rohadjál meg, hátráltatsz, menni akarok előre, visszahúzol, rossz hatással vagy rám. Ezt tesszük. Ahelyett, hogy fölsegítenünk, ahelyett, hogy leporolnánk, és aztán gyerünk tovább. Menj tovább, kövesd Jézus tovább. És abban ügyködnénk, hogy olyan környezetet biztosítsunk embereknek, saját magunknak, embereknek, ahol találkozhatnak Jézussal alkalomra, és erről szól egy ilyen Isten tisztelet és találkozás, és amiért szervezzük, és akár részletekbe belemegyünk, hogy mit miért akarunk csinálni, ez az, hogy szervezzük a következő randit. Randit szervezünk az embereknek Jézussal. És ezért fontosak a részletek, hogy legyen szellőztetés, hogy legyen szendvics, hogy legyen beharangozó, vagy legyen nyitó videó, vagy legyen éneklés. Ezek mind a randit teszik jobbá, szebbé és elfogadhatóbbá is azok számára, akik minden találkoztak Jézusra, és érthetőbbé. Ja, úgyhogy szeretem a gyülekezetet, mert Jézus a gyülekezetnek keresztül a reménységet ad az embereknek a reménységet. És Jézus ezt tudta, elég ideig velem van valaki, és követ engem. Egyszerűen változni fog az életre, változni fog. Úgyhogy ha ez rendben volt Jézusnak, akkor rendben kell legyen nekünk is. Ja. Mi lehet a következő lépésed? Lehet az a következő lépésed, hogy gyere jövő héten is. Csak annyi, hogy most állítsd be azt, hogy rendszeresen jössz. Az Isten tiszteletben. Aztán lehet az, hogy merítkezz be. Februárban lesz a bemerítkezésünk újra, és hogyha még nem merítkeztél be, de gondolkodsz rajta, akkor szólj nekem, akár jóval előre is, mert szeretnénk mindenkivel egy ilyen rövid videót csinálni, mint ahogy Edittel is, mert sokkal egyszerűbben el lehet mondani a történetedet négy szem közt egy kamerával, mint mondjuk az emberek előtt éppen ami eszedbe jut, vagy pont a nagy hülyeség jut eszedbe, vagy semmi nem jut eszedbe, de tényleg elmondanál a bizonyságodat, csak nem jut eszedbe. Vagy egyszer nem tudsz összélni emberekkel. Így a videón meg elmondod. Ja, de ahhoz, hogyha be akarsz menetkezni, szólj már, akkor addig megcsináljuk. Úgyhogy lehet, hogy ez az a következő lépés, hogy bemerítkezz. Lehet ez a következő lépés, hogy átad az életed Jézusra. Amit hívunk megtérésnek, amit hívunk sokféle módon. A lényeg, hogy az életünk az Jézus kezébe tesszük. Lehet, hogy ez a következő lépés, hogy beolvasd a Bibliát. Holnapokban bővülni fog, lesznek más olvasótervek is, lesznek tanulmányozós tervek, tehát ahol lesznek gondolatok is az igen mellé rakva az apostolok cselekedeteiből. Lesz majd a következő. Lehet, hogy a következő lépésed az, hogy tartozz egy szolgáló csapathoz. Azt mondja, szeretném segíteni ezekben a munkálatokban itt vasárnaponként. Hova csatlakozhatni? Ha ez a következő lépésed, beszélj valakivel. Beszélj velem, valakivel, akik látsz, hogy itt úgy csinálni, mint otthon. Tehát ennyit kér Jézus tőlünk, hogy gyere és kövess engem. Ez az ő kérdés. Gyere velem. Gyere velem egy olyan környezetben, ahol ott vagyok. És ez a követés. Lépés felépés. Úgyhogy ezért csináljuk ezt az egészet. Oké? Ezért csináljuk az egészet. Tehát a prédikáció sem arról szól, hogy én most megetettelek titeket egy hétre. Tehát ha valamiből többet akarsz, vagy mélyebbet akarsz, van még 6,5 napod a hétből. Fogad a kis Bibliádat, imádkozol, és Isten szolgálni fog felét. Azon a területen, ahol szükség. Innen meg Isten bátorít minket. Erről elég szól. Rajtam keresztül. De én nem tudlak teljes mértékben tenni. Nincs ez a tisztán is felületem. Nincs hát elvileg nekem csak egy kis benzint, hogy olajat kell dobnom a tűzre. Arra tűzre, ami nektek megvan a hétköznapi kapcsolatokból. Istenem. Na, Második pont. Szeretem a gyülekezetet, mert Jézus szívet ad nekünk. Egy szívet ad nekünk. Mindjárt minden az nem is fontos. Egy szívet ad nekünk. Most már nincs kivétel, voltál már kényelmetlen szituáció, biztos volt. Karácsony az ilyen. Az első karácsony az anyósékkel, vagy az elmúlt 15 karácsony az anyósékkel. Tehát nem tudom, hogy vagy mit tudom én. Tehát sok kényelmetlen helyzet adódik az ember életében. Ja. És olvastam egy sztorit, egy pásztor mesélte ezt el, akinek rendesen, nem tudom, Amerikában van, még tényleg közvetítik is az Isten tiszteleteket. És valaki vitt valami ismerősét, és valami bal fickó volt, de az a lényeg, hogy olyan póló volt rajta, most ezt nem mondom, mert iszonyat tehát ráírva meg mit tudom én, tehát valamilyen csúnya szöveg volt rajta. Angolul. És azt kell tudni, hogy az ismerőse beültött az első sorba. Nem kell, az első sorba szokott ülni. És hát tudni kell azt, hogy tehát mivel az ilyen tévében is közvetítik az Isten tiszteletet, tehát ott a közönséget is pásztázza a kamera. Egyébként eléggé cikis, mert sokszor tudod a gyülekezet egyébként, hogy pásztázza a kamera, azt látod a gyülekezetben, hogy fel a társasággal alszik. Az a prédikátor hibája. A prédikátor az, vagy sok ember azt látod. Na, tehát. És a kamera persze elkapta, és azt is mutatta, hogy ez a fickó életében először a gyülekezetben ugrált a zeneszolgálaton, ugrált, mint a koncerttel lennéd, és minden mutatott a tévén. Úgyhogy, ja, tehát elég cikis volt, elég kényelmetlen helyzet volt, de főleg az, hogy az egy dolog, hogy ugrál, hogy örüljenek meg, gyülekezetőben, szólnak szabad, Jézust, hajrá! De azt, hogy még ott van egy fickó ugrál, akinek az van a fólián, hogy tettere, de hát az, de mi a pláne az egészben, hogy amikor véget ért az üzenet, és jött a meghívás arra, hogy adják át az életüket Jézusnak, ez a fickó megfért. Fogta is oda az életüket Jézusnak. De miért ez, nem? Hogy nem állították le az ajtóba, hogy pólót csinál. Tényleg adunk is fehér pólót, valami szakni, mert így kifejezetten készülünk az ilyen emberekre. Még van egy ilyen parodia az interneten, a gyülekezeti köszöntő szolgálat, és ott van a fertőtlenítő is. A kész fogok az ajtóban, Isten hozott, nagyon jó. Jó látni téged, öt gyereké van. De hogy milyen jó, hogy van ilyen gyülekezet, ahol bejöhet valaki egy pólóba, beülhet az első sorba, nincs leszólva, nincs rászólva, nincs megváltoztatva, úgy jöhet, ahogy van. És ezért eljut oda, hogy átad az életet. Ez fantasztikus. És azt szeretném, hogy a mi gyülekezetünk minden gyülekezetben, és ilyenek vagyunk. De hogy őrizni akarom ezt, hogy ne változjon. Hogy bárki lehessen. Mert Jézus szívet adja. Ez ilyen emberek. Olvassuk tovább, Máté 9:10. Egyszer Jézus Máté házában vendégeskedett. Na, nagyon Jézus. nem jó ötlet. Máté házába menni. Hát ha eszünk, iszunk, szerintem milyen pénzből vette azt? Hát lenyúlta a népünket, hát ne idegesítsél, mert beteni a lábunkat. Hát, hová megyünk, Jézus házába? Nem. De jól kell belegondolni, hogy Jézus nem a kényelmét jött. Hát neki nem volt ez probléma, hogy olyan emberek házamban vannak, akik kitaszítottak. Vagy nem olyan szinten éltek, ahogy ő. Vagy nem egy magas szint életet éltek. Vagy nem elfogadottam volna. Ő nem érintette, feladta a személyes kérdést. És aztán azt látjuk, hogy figyelj, egyszer Jézus Máté házában vendégeskedett, sokan mások is odajöttek, bábszedők is, mindenféle rossz hírű bűnösök. Atya világ! Akikkel Jézus és a tanítványai együtt vacsoráztak. Magyarán Jézusnak egy ilyen szíve volt, hogy én azt szeretném, hogy az összes elfuserált ember jöjjön. Azok jönnek, akik elfuseráltak. Rá, ők! És azt látom, hogy Jézus szándékosan keverte magát kényelmetlen helyzetekbe. Szándékosan. Nem került a kényelmetlen helyzeteket, hanem inkább belement ezekbe a kényelmetlen helyzetekbe. Mert tudta, hogy ez nem az ő kényelméről szól. Az a küldetés, amit kapott az atyától, az nem arról szól, hogy ez kényelmes lesz, hanem inkább ő hajlandó volt bármit megtenni, hogy ezeket az embereket elvédje az ő szeretetére. Úgyhogy mutatjuk azt, hogy Jézus olyan embereket, Jézus olyanokat szeretett, akik nem olyanok voltak, mint ő. De pont ezért Jézus olyanok szerették, akik nem olyanok voltak, mint ő. Jézus olyanokat szeretett, akik nem olyanok voltak, mint ő. De pont ezért Jézus azok szerették, akik nem olyanok voltak, mint ő. És aztán itt vagyunk mi, a gyülekezet. Jézus kezei, Jézus lábai, Jézus szeme, füle, arca, mindenféle testrésze, itt vagyunk, és hajlandónak kell legyünk egy asztalhoz ülni bármilyen. És hajlandónak kell legyünk mi kedvelni is őket. Ez volt a bár Jézusról, hogy ő ezeknek a bűnösöknek a kedve. Barátja, lesz neki kedvére. Tetszik neki. Ezek az emberek tetszenek neki. Tehát hajlandóan kell velük egyesztelőzni olyan emberekkel, akik nem olyanok. Nem kiválasztani azokat, akik olyanok, mint mi, hanem leülni olyanokkal, akik nem olyanok. Mert ilyen volt Jézus, és ilyen szívet adott nekünk. És aztán, amikor elmennek innen, hogyha most az erről szól, hogy itt vagyunk, és olyanok vannak itt, akik nem olyanok, mint mi, akkor úgy mennek el, hogy kedvelnek minket. Mert mi hajlandóak voltunk elérni, és hajlandóak voltunk megölelni minket, és beszélgetni, és érdeklődni. Ja, úgyhogy egyszerűen csak meg kell ragadjuk a kényelmetlenséget. Meg kell ragadjuk. Aztán lehet tudom, hogy vagy vele, hogy valaki, aki nem tőzsdékeres gyülekezeti ember, elmegy, és azt mondja, a nyitó dalra majd lesz, amikor nem keresztény dal lesz a nyitó dalra majd. Azt mondja, hú, de jó volt! Azt a tőzsdékeres gyülekezeti ember azt mondja, mi van már? Fő van vizezve az evangéliumon, mit mond? Világi zenét játszanak a gyülekezetben? De gáz! Erre mondom azt, hogy Jézus nem a zenéért vált meg, tehát nincs olyan, számomra nincs olyan, hogy keresztény zene vagy nem keresztény zene. Zene van. És Isten használ bármit. Jézus emberekért halt meg, őket hívjuk keresztényeknek. De zenét nem hívunk keresztényeknek, meg pólót sem, meg semmit, mert Jézus nem halt meg egy pólóért, nem halt meg egy zenéért. Emberekért halt. De, úgyhogy de Isten használja a zenét, legyen ez bármilyen. És mi, tudjátok, jól többször elmondtam már, mi mindent el fogunk követni a kérdekében, hogy elérjük az embereket. Tehát, hogyha kell a háztetőt, hogy Isten háznak a háztetőt is megbontjuk. Ami azt jelenti, hogy megbontjuk a rendet. Ezt így szokták csinálni, ezt úgy szokták csinálni, nem baj, mi másképp csináljuk. Hogyha mi látjuk, hogy így jobban elérjük azokat az embereket, akik Istentől távol vannak, akkor megbontjuk a rendet. Mert Jézus szívet adott nekünk. Azt a szívet adta, ami az ő szíve. Hogy nem a kényelmetlenségre gondolkodik, hanem hajlandó kényelmetlen helyzetekbe kerülni, hogy elérje azokat, akik tőle távol vannak. Egyszer 11. vers. Mert aztán mi is történt itt. Amikor a farizeusok látták, ez az a rész, amikor a cápa, a cápának a zenézet, vagy a Darth Vader, amikor a farizeusok megjelennek, ez a rossz hívás. Amikor a farizeusok látták, hogy Jézus ilyen emberekkel leszik együtt, ezt kérdezték a tanítványoktól. Hogy lehet, hogy a ti mestereknek a vámszedőkkel, és mindenféle, látod, két kategória, vámszedők és mindenféle bűnös. Vámszedőkkel és mindenféle bűnösen együtt ül asztalhoz. Most ebből látszik, hogy a vallásos emberek sosem értették meg Jézus szándékát és szívét. Soha. A vallásos emberek sosem értették. Mert megvolt a saját rendszerük, mint a farizeusoknak, megvolt a saját rendszerük. De lehet ezt mondani a vallásosságra, hogy mi a rendszer, tehát ezt hisszük és így viselkedünk. Ezt gondoljuk és így viselkedünk. Ha te úgy hiszel, ahogy mi, és úgy gondolkodsz, ahogy mi, és úgy viselkedsz, ahogy mi, akkor közénk tartozhatsz. Ha nem, nem úgy gondolkozol, ahogy mi, és nem úgy viselkedsz, ahogy mi, akkor nem tartozhatsz között. Akkor nem. Nincs helyed. És ez a vallásos. Jézus meg fölrúgt ezt az egészet. Ő nem érdekel, ki, hogy gondolkodik, meg ki, hogy viselkedik. Oké, tehát ezt a rendszer nem akarom. Én itt a gyülekezetben. Hogy csak akkor tartozhat közénk valaki. Mert ha egyébként úgy gondolkodik. És ezért van kiírva a Facebookra és meg a weblapra is, hogy mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, és lehet, hogy ez kiveri némelyeknek biztosítékot, biztosan. Már megkaptam azt is, hogy miért közösség minden gyülekezet. Csak. Persze van válasz, és beszélgettünk is tavasszal. De az, hogy egy olyan gyülekezet vagyunk, nem tudom, hogy pontosan vagyunk kiírva, ahová mindenki szeret járni, vagy mindenki jól érzi magát hitétől és világnézetétől függetlenül. Hát de hát, ha ezt írjátok ki, akkor az azt jelenti, hogy elismeritek az ő világnézetét, vagy egyetértek azzal bárkiek minden, nem ezt jelenti. De azt jelenti, hogy bárki jöhet, és nem fogjuk éreztetni vele, hogy nem ért egyet velünk, vagy nem vagyunk közös nevező, vagy más gondol, az nem baj. Ez nem baj. Jézus sem javítgatta ki a beszélgetésben az embereket az asztalnál. Ez rosszul gondolok. Azt mi úgy gondoljuk az Atyával, meg a Szent Háromsággal, hogy ezt ki kell javítsam nálad, Márti vagyok. Nem erről szólt a beszélgetés és a közösség. Úgyhogy ez izgalmas. Izgalmas. És figyelj, lehet, hogy furcsán hangzik, de nekem is van egy-két helye gondol a Bibliában. Nem értem. Tehát szóval most a Jelenések könyve nagy részét nézel, mert csomó minden nem értek benne. Azt sem tudom eldönteni, hogy egyet értek-e vele, mert egyet értek vele, de ha nem értem, nem értem. Tehát most mivel ért csak egyet? Tehát minél többet olvasom, hogy hát egyre több dolgot nem értek benne, vagy egyre több kérdésem van vele kapcsolatban. Tehát az, hogy most nem értünk egyet dolgokban, az teljesen normális. De farizeusok egyszerűen csak nem értették meg Jézust. Jézusnak meg szíve volt a tőle távol lévő emberek felé. Szíve volt felé. És ez egy gyülekezet. Ez egy gyülekezet. Mert tudta azt, hogy egy olyan környezetbe kell hozni ezeket az Istentől távol lévő embereket, ahol közel vannak hozzá. És aztán, hogyha belejárnak lépésre lépésre, azok változnak. Változnak. Időben változnak. Mert egyszerűen szellemileg képtelenség az, hogy valaki Jézussal jár, de nem átkészül. Ez képtelenség. Ez a vallásos. Na ki, úgyhogy ezt csináljuk. Tehát minden héten randizunk, és szervezzük a randizt. Mindenkinek, aki csináljuk a randizt. Jézussal. Mert nekünk is ő értük a szívünk, az Istentől távol lévő emberekért. Mert Jézustól kaptunk egy szívet. Ja. Aki mindegy, ki vagy, mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy mi a történeted, mindegy, hogy mennyire fájnak a dolgok, azt szeretnénk, hogy találkozz Jézussal. Lehet, hogy a gyülekezetben sérültél meg, és azért nem jöttél el, vagy ezt el kell mondani, hogy is tökélet és gyülekezet. A gyülekezetben vannak a képmutatók, az minta. És amint beléptél, egyen bővült a képmutatók tábora, mert előbb vagy utóbb mindannyian képmutatók leszünk dolgokban. Nem feltétlenül ez uralja az életünket, de mindannyian egy bizonyos módon képmutatók. Ezt mondjuk, és így cselekszünk. Velem együtt. És aztán rájössz arra, hogy amikor szembesülsz, én is az vagyok. De az volt, amiben engem rájössz, hogy neked is ugyan, hogy Isten kegyelmére van szükség. Na, úgyhogy ez a másik és a harmadik gondolagén. Szeretem a gyülekezetben, mert Jézus a gyülekezetben gyógyulást ad. Meggyőződésem, hogy Jézus a gyülekezetben gyógyulást ad mindenben. És kezdi ezt legbelül. És ez a legfontosabb gyógyulás, hogy a szívünket hozza rendbe, a lelkünket hozza rendbe. Az, hogy most valaki fizikailag meggyógyul, igen, tette Jézus. De nem ezt húznám alá, hanem az, hogy Isten rendbe teszi a belsőket. És figyelj, a gyógyulást ott hol kezdődik el? Az, hogy beismered, hogy gyógyulásra van szükség. A gyógyulás ott kezdődik el, akkor beismeri valaki, hogy baj. Amíg megy a kamu, amíg megy az állítás, megy a hazudozás, meg a sztorizgatás mások előtt, hogy leplezzen a hülyeségemet, addig nem lesz gyógyulás. Addig eltávolodás lesz, és eltűnés. A vége az lesz, hogy eltűnik az ember. De tehát ott kezdődik, amikor valaki elismeri, hogy baj van, hogy probléma. Lehet, hogy már régóta fájdalomban, lehet, hogy régóta ott van ez a probléma. És azért van még mindig ott, mert nem ismerted még el a problémában. Nem a másiknak, meg nem a másikat a problémát, ami neked. Az egyik félelem, ami esetleg szól, ott ez például ez a szlogenünk, hogy a világnézet és hitétől függetlenül élvezzék az ember közöttéket. Az egyik félelem, amit felébreszthet másokban, ez velünk kapcsolatosan, gyülekezetünkkel kapcsolatosan, hogy mi nem konfrontálunk embereket. Nem tudom mondani, szedi ezt valaki. Olyan környezetben mindenki úgy jön, és úgy viselkedik, és úgy gondolkodik, ahogy akar, és azt hiszem, hogy akar. Ha nem beszéltek a bűnről, ha nem tesszük ki a vigyázz a pokolba tartasz támát, akkor emberek hogyan fognak változni? Ez a kérdésem ennek az embernek, hogy aki viszont kiteszi a pokolba, vigyázz a pokolba tartoztának, azok növekednek. Ott emberek találkoznak Jézussal, átadják az értéket Jézusnak. tehát sarkon folyamatosan van. A 12. vers, nézzük, hogy mi Jézus üzenete a farizeusoknak. Amikor Jézus ezt meghallotta, tehát, hogy ő lehet Jézus, mert a bűnösök és a nagyszerűk. Ő válaszolt a farizeusoknak. Nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Tehát magyarul azt mondja, hogy tudod, miért vagyok velük? Idióta farizeus. Tudod, miért vagyok velük? Mert betegek. Mert betegek. Tehát gondolj bele. Tehát Jézus lebetegezett mindenkit az asztalnál. A mi ezt nem konfrontálódás. Tehát nem azt mondod, hogy gyűjtjű, rendben van, mindenki jól van. Lebetegezte őket. Nevén nevezte a problémát. Megnevezte a problémát. Betegek. Gondolj bele, ott ül Máté, és meghallja ezt a mondatot. Hallja, hogy lebetegezi Jézusért. Hogy jó? Bácsi már, itt vagy a házamba, a kajámat eszed. Hát lebetegezel? Hát vigyázz rá. És te kirúgak otthonról. És ráadásul még a vendégemet is lebetegezi. De figyelj, Máté nem sértődött meg. Nem sértődött. Miért nem sértődött meg? Azért, mert volt Jézussal kapcsolatban. Mert volt Jézussal kapcsolatban, és tőle ez nem fájt. Mert látta azt, hogy igen, nem betegezel, de ezzel nem azt mondod, hogy ezért menjek el az asztaltól, hanem attól függetlenül, hogy tudod, beteg vagyok, jössz és segítesz, és együtt vagy velem, és azonosulsz velem. Tehát ez volt a különbség a farizeusok és Jézus között, hogy Jézus ismerte ezt a dolgot. Ismerte őket. Sajnos a kereszténység előszeretettel szereti mondani, hogy baj van veled, ez a baj veled, az a baj veled, ezt csinálod rosszul, amaz csinálod rosszul. Tehát megmondja, hogy mi a baj, de nem ismeri azokat az embereket. Ez a probléma. Nem ismeri a történetüket. Nem ismeri azt, hogy hol vannak most, nem ismeri azt, hogy honnan jönnek, nem ismeri azt, hogy hol fáj, vagy mi fáj, nem ismeri a sebeket, nem ismeri a csalódottságot, nem ismeri. És ha így, hogy nem ismerjük, és csak mondjuk, hogy mi a baj, vele, akkor tényleg elijesszük az embereket, akkor farizeusok vagyunk. De Jézus ismerte. Tehát volt kapcsolatban Mátéval, leült vele egy asztalhoz, és megmondta neki, szemtől szembe egy asztalnál, az ő házában, hogy beteg vagy. Beteg vagy, és Mátének ez rendben volt. Úgyhogy ha betegként vagy itt, akkor figyelj, akkor nem kell egyébként győzködjenek a felelő, hogy tudsz, hogy beteg vagy. Te jól tudod, hogy beteg vagy. Jól tudod, hogy beteg vagy. Tudod, hogy beteg vagy. És visszatérünk ugyanazokhoz a dolgokról, újra és újra, hogy hülye betegségünkkel. Ugye megcsináljuk ezt a hülyeséget, újra és újra, de betegek vagyunk. Ha nem ismered Jézust, akkor is tudod, jó, hogy beteg vagy. Mindegy, hogy ismered Jézust, vagy nem ismered, tudod, jó, hogy beteg vagy. És akkor esetleg még attól félhetnek velünk kapcsolatosan, hogy hát megközelítésünk miatt, mert mi szeretnénk, hogy jól érezzük magunkat itt, mindegy, hogy mit hisznek, hogy mit gondolnak, a megközelítésünk miatt nem bánunk el. És nem, az evangéliumot nem arra használjuk, hogy meggyőzzük az embereket a bűnösségük felől. Oké? De kérdezem én, hányan kaptatok már meggyőződést egy üzenet során? Mikor Isten megbízunk benneteket a területen az életetben? Tedd föl bátran a kezed. Hogyha kaptál, ha nem, akkor ne tedd föl. De ha kaptál valami felől, olyan, ahol tudod, hogy változtatnod kell, szembesítve lettél, Szembesítve vagyunk. Tehát nincs lerázva a bűn téma, meg a bűnösség. Tehát beszélek emberekkel, akik elhatározták együtt, hogy tisztán teszik a kapcsolatokat férfi és nő. Tehát nem itt ebben a gyülekezetben, másoknak az ember. együtt volt a gyászunknak. Most tudjuk, hogy Isten hogy gondolkodik, hogy így fogjuk csinálni, hogy Isten gondolkodik. Volt, aki beszéltem, és úgy döntött, hogy elhagyja a helytelen kapcsolatát valakivel, és innentől kezdve indult el a gyógyulás az életében, mert látta, hogy ez egy helytelen kapcsolat, ez nem Istentől van ez a kapcsolat az életem, úgyhogy megszakítom. De ezt nem én sugattam, meg nem névre címezve üzentem egy üzeneten keresztül, hanem Isten adja ezeket a meggyőződéseket mindenkinek a szívében, ott, ahol vagyunk, és ahol tartunk, és amin keresztül. Tudod, alkohol és drog területén ugyanez, tudod, döntések születtek, és születnek. Áttörések. De ez úgy kezdődik, fiúk és lányok, az úgy kezdődik, hogy úgy jöhetnek, ahogy vagyok. Hát úgy jöhet bárki, ahogy van. Úgy jöhet. Hát emberek jöhetnek, ahogy akarnak. És aztán találkoznak Jézussal, és Jézus pedig meggyőzi őket. Ez így fog működni. A megtört emberek tudnak változni. De a megtört embereknek találkoznak el Jézussal. Úgyhogy a 13. versük gyorsan, menjetek és értsétek meg, tanuljátok meg végre, ezt mindig a farizeusoknak mondani, ez egy rohadt sértő mondat. Mi van? Mi tudjuk az Ószövetséget, mi egész nap tanulunk, Isten igéje, hát mindenhol ott van, a homlokomon, a karomon, a mindenhol ott van, de tényleg szó szerint dobozban, mert van egy olyan igény, ahol a homlokodon is hordott Istennek a beszélni, és akkor meg volt egy kis peckó doboz a homlokodon. Mindenre odafigyeltek, hogy betartsák a törvény betűjét. És így is azt mondják, hogy menjetek és tanuljatok meg. Jó, menjetek, tanuljatok. Hogy mit jelent ez? Irgalmasságot kívánok, nem áldozatokat. Nem azért értem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. Ha egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol nincs egy elfüsevelt ember, akkor nem azt a dolgot hajtjuk, amit Jézus hajtott. Viszont ha tele van elfüsevelt emberekkel a gyülekezet, akkor jó helyen vagyunk. Ha te is köztük vagy, jó helyen vagy. Én is köztük vagyok. Ez Jézus bagárja. Aranycsapat. Érted? És én ezért szeretem a gyülekezetet. Mert itt bárki jöhet, feladalma van, kínja van, reménytelen helyzetben volt, de találkoztak a megmentővel. Aki aztán gyógyulást adott, szabadítást adott. Fantasztikus. Fantasztikus. És dolgok nem állnak meg. Nem állnak. Még egy utolsó mondja. Nem bírom kérdezni. Hát Balázs, nem tudom, hogy akarom-e, hogy túl sok ember. Mert karácsonykor majd gondolkodom, hogy ezek a hely már kicsi. Nem akarom túl sok ember legyen. Hiszen a kult után is már annyira voltunk, olyan kényelmet volt. De tényleg voltak ilyen mondatok. Túl sokat. És így mondani, hogy értem, megértelek, ha félsz ettől, persze. Ha te vagy az imádatod központja, és bármi olyan történik, ami ezt megzavarja, és a figyelmet leveszi rólad, akkor megértem, hogy ez zavar. Ez tényleg zavaró, mert csak túl sok ember van. De csak szeretném, ha megérteni, hogy mit jelent az, hogy túl sok ember van. És mit mondunk azzal, azt mondjuk, hogy ez baj, hogyha túl sokan vagyunk. És gondolj bele! Hát azzal azt mondom, hogy inkább ismerj mindenki engem, mint hogy ismerje mindenki Jézust. Hát már túl sokan vagyunk, már nem ismerik egymás nevét, akkor már nem ismerek mindenkit. Kit érnek? Legyen pár jó barátod, az kész. Mert majd lesznek házi csoportok, legyen egy házi csoport, de arra ismertek egymást, szerettek egymást, segítek egymást, és szívjük rendben. Nem kell, hogy egy gyülekezetben mindenki ismerje egymást név szerint, és az egymást titkait ismerjessük meg. Ez képtelenség. Túl magas elvárás, nem lehet megtenni. De figyelj, mit jelent, ha túl sok amerikai, akkor azt jelenti, hogy túl sok gyerek van egy gyerekszolgálatban. Ez azt jelenti, hogy túl sokan hallanak Jézusról a saját szintjükön, hát ez borzasztó. Túl sok gyerek van, aki élvezi a vasárnapiskolát meg a gyűjtőt. Ez borzasztó. Túl sok gyerek van, aki azt mondja szerdán a szüleinek, hogy van ma gyűlő? Borzasztó, nem? Ez annyira gáz, hogy ez borzasztó. Vagy ha azt mondom, hogy te túl nagy már a gyülekezet, hogy túl sok tinédzser van. Hát ez borzasztó. Borzasztó, hogy túl sok tinédzser van, akik esetleg nem lesznek alkohol, vagy drog, vagy egyéb más függő. Hát ez borzasztó. Borzasztó. Vagy túl sok fiatal nem fog azon keresztül menni, amin esetleg mi már keresztül menjük, és óva intjük őket, hogy nem menjenek azon keresztül. Nem? Vagy azt mondjuk, hogy baj lesz, ha túl sok amelyik. Akkor azt jelenti, azt mondjuk, hogy hát túl sok házasság gyógyul meg. Ez borzasztó. Túl sok fél és feleség teszi a kapcsolatát Isten kezébe, és áll helyre. És újraegyesülnek szellemileg. Mert lehet, hogy nem váltak el, de 10 éve nem élnek együtt a szívükben. De gyülekezetben gyógyulást kapnak. És elhatározások születnek. És mi azt mondjuk, hogy túl sok függő szabadul meg. Hát ez borzasztó. Hát, őrület. Oké, tehát amikor azt mondjuk, hogy túl sok, mert túl sok ember megy a pokol, vagy túl sok ember megy a mennyben, hát ez borzasztó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a túl sok, vagy a túl nagy a gyülekezet, akkor ezzel ezt mondjuk. Vegyük észre. De Jézus nem érdekelte azt, hogy hányan vannak, hogy mennyi. Nyilván Isten adja a növekedés, és valamelyik gyülekezet kisebb marad, valamelyik meg nagyobb marad. Ezt Isten dönti el, és jöjjön a növekedést. De ne akarjuk mesterségesen kicsiként tartani a dolgot. És hogyha elérjük a kitűzött célunkat, elérjük 1000 embert, vagy 10 000 embert, akkor azt mondom arra, hogy csak most indultunk el. Mert Szegeden van 160 000 ember. Csongrád mennyiben nem tudom hány 100 000 ember. Dél-Magyarországon nem tudom hány millió. Magyarországon átul, és a határon túl. Ez nem kérdés. A gyülekezet legyen nagy. A gyülekezet legyen nagy. Ja, úgyhogy nem. Úgyhogy én ezért szeretem a gyülekezetet. Olvastam egy srácról, a nyáron járt a gyülekezetben is, és azt írták róla, a bizonyságban, amit olvastam. Azt írták a bizonyságban, hogy egy ilyen hatalmas, ilyen góliátó életű fickó ment be az Isten tiszteletre, motoros szerkó, minden, és tehát leginkább egy olyan ember emlékeztetett, hogy na, ezt az ember figyelni kell, mert lehet, hogy ez valamit el fog innen mindenre. És az üzenet végén átadta az életét Jézusnak. És feliratkozott 2 hét múlva a bemerítkezésre, akkor olvasótervet kért, Bibliát kapott, stb. Fantasztikus történet. Egy gond volt, hogy 2 hét múlva nem tud bemerítkezni. Azért, mert aznap este karambolzott, amit a János meghalt. De szemtől szembe találkozott Jézussal. De ez úgy történhetett meg a szemtől szembe találkozás Jézussal, hogy először találkozott. És tudod, kik lehetnek ezek az emberek a körülöttünk? Egy-két elhozhatunk. És mi megcsináljuk a randit nekik. Találkoznak el. És aztán mondtak egy el bántól. A legnagyobb ma is. De akkor szemtől szembe találkozunk. Úgyhogy hagyjuk a fejünket és imádkozunk, jó? kérdezd meg most őszintén a szívedben a Jézustól, hogy Jézus, mi az én következő lépésem? Mi az én következő lépésem? Lehet, hogy olyan vagy, mint ez a motoros fickó. Ma találkozni kell Jézussal. Most először. Mert mi nem bíztad rám életet. És ne hallgassd. Ne hallgassd. Ha érzed, hogy Jézus szólít a szíved, akkor tedd meg az igazi lehetőséget. Lehet olyan, hogy aki ismered Jézust, de tudod azt, hogy beteg vagy, reménytelen helyzetben vagy, fájdalmaid vannak, fájdalmaid vagy, gyötrelmed vagy. Ha lehet, szeretnéd, hogy imádkozzunk érted valaki, akkor lesz mellé be a mindját, és utána szívesen imádkozzunk érted, és jövő be hozzánk. Lehet elégedni a szorongásból, az aggódásból, a függőségből, a depresszióból, és szeretnéd, hogy imádkozzunk valaki érted, mert megtesszük. Gyere és imádkozunk együtt. Nem ciki. Ha imádkoznak érted. Nem a rossz embereknek van szükségünk már, hanem minden embernek szükségünk van. És teljesen rendben van az, hogyha nem vagy nem vagy. Az nincsen be, hogyha nem változik. Köszönjük a jó hírt, hogy többé nem kell így élnünk a boldog életet. És ez egy fantasztikus jó hírt. Nem kell a múltnak a rabságában élnünk. És mi a következő lépés? Kérdezem Istentől, mi a következő lépés? De elkötelezni magad jobban itt, gyülekezetben, jössz rendszeresen. Lehet az, hogy meghívsz valakit magaddal. Egy biztos, ha megérted a következő lépésedet, az azt jelenti, hogy találkozol Jézussal, mert vele jársz. Úgyhogy Jézus, köszönjük, hogy elkezdtél a gyülekezetet 2000 évvel ezelőtt. És köszönjük, hogy sok-sok helyen azóta van gyülekezet, és sok helyen összejönnek a világon, és imádunk téged, mert nincs más név az ég alatt, akiben a menekülésünk és szabadulásunk. Csak a te neved, te személyed. Imádkozom azért, hogy a gyülekezetet, köztük mi is, kilépjünk, és megállíthatatlan erőként nyomuljunk előre, ott ahol vagyunk, mi itt Szegeden. És imádkozom azért, hogy amint kimegyünk, ne egy olyan szívvel menjünk ki, akik károsztatják a világot, mint akik szeretik és törődnek a tőled már jól lévő emberekkel. Imádkozom azért, hogy Jézus, hogy segíts nekünk abban, hogy még ügyesebbek legyünk. Hogy egy olyan környezetet hozzunk létre, ahol emberek találkozhatnak veled. És sokféle olyan környezetet hozzunk létre, ahol emberek találkozhatnak veled. Szeretünk téged, Jézus. Amen.